Szóval a nagy vonatrabló régi vágyam volt, hiszen könyvből és filmről a sztoriát alaposan megismerhettem. Noha eleinte nem tudtam, hogy Ronald Biggs öten van, mármint hogy öten vannak, akiket sosem kaptak el úgy Isten igazából, mert azért egy-két évet ő is ült, de szökése után soha többé nem tudták jogszerűen elfogni és bezárni. Természetesen ezt külön is csodáltam benne. Valamiféle újkori Robin Hoodnak képzeltem, aki bőkezően osztogat a rászorulóknak, kicselezi a hatalmat és fittyet hány a ráleselkedő veszélyekre. Elkapni és 30 évre leültetni sosem tudják, közben temérdek szépasszonyt szeret. Nos hát a valóság csak részben korrigálta jól felépített illúziómat, mert Biggs csak ugyan bőkezően osztogatott, ha nem is feltétlenül a szegényeknek, de útközben mindenkinek, aki szökését segítette, csak ugyan szerették a nők, és miután megismertem, abban is biztos vagyok, hogy a rokonszenves csirkefogó nem véletlenül úszta meg. Vannak ugyanis emberek, akiknek helyzetek és megpróbáltatások rövid tétovázás után készhez állóvá válnak. Így lehet eltűnni börtönökből, keresztül szögdécselni Európán és a világon, hogy aztán Dél-Amerikában már védett területen beszélgethessen, következmények nélkül, mondjuk az őt 30 éve üldöző rendőrtisztel. Mondom, a valóság nagyrészt visszaigazolta Biggsről szóló ábrányaimat. Mindössze annyiban tér el az általam tapasztalt, az előzetesen elképzeltől, hogy amikor az interjú szervezésébe kezdtem, azt hittem, jó pár hónapos veszőfutásnak nézek elébe, ha meg akarom környékezni őt a műsoromba. Nos, a nagy vonatrablóval a legegyszerűbb volt egyeztetni. Biggs ugyanis ma már hivatásos médiasztár. A vonatrablásból származó pénze cirka 25 éve elapadt már, munkavállalási engedélyt ott Brazíliában nemigen kap, és ez napjainkban már nem is kérdéses, hiszen 70 körül jár, nyugdíja érthető okokból nincs. Az interjúkért viszont kap annyit, amennyiből föntarthatja magát. Időnként kisebb turista csoportok keresik föl, olykor főz is nekik egy gyors ebédet, majd kaszíroz tőlük fejenként 60 dollárt. Remélem, önök is úgy találják, hogy érdemes megismerkedni Ronald Biggs-szel, dacára annak, hogy nem mindegyikünket visznek álmaink a nagy balhék felé.
This one? And this one? I am Ronald Biggs. This one.
Tehát ő ma esti hősöm Ronald Biggs. A kedves csibész 68 éves. Egyike volt 1963. augusztus 8-án, tehát 34 éve, a világ legnagyobb és legsikeresebb, de minden esetre leghíresebb vonatrablásának. Biggs úrral találkozni könnyebb volt, mint gondoltam. Majdnem önkéntes számüzetésben él Brazíliában, Rio de Janeiro egyik peremkerületében, Santa Teresa-ban. Csak egy telefonba és párnapos egyeztetésbe került, hogy fogadja stábunkat otthonában. Hozzászokott az efféle érdeklődéshez, hiszen ebből él. Turisták és riporterek adják egymás kezébe háza kilincsét. Na persze, mindez az érdeklődőnek pénzébe kerül. Ahogy egy valóságos médiasztárhoz illik. Még ha reggelizés közben zavarják is, pénzért bármiről hajlandó beszélni Mr. Biggs. Tulajdonképpen egy látszólag nem önhöz passzoló kérdéssel kezdem. Nézte augusztus 31-én a CNN adását, amikor bemondták Diana hercegnő balesetéről, illetve haláláról szóló hírt? Mert úgy gondolom, hogy ön máig van annyira angol, hogy ez a hír esetleg érzékenyen érinthette.
Valószínű, én már végleg itt maradok, és miután Lady Diana is brit volt, akárcsak én, egy angol, bizony szomorúan érintett a halála. Szerintem Lady Di elvesztése Anglia öröksége egy részének elvesztését is jelenti. Meg kell mondjam, ez az asszony különleges helyet foglalt el az angol emberek szívében, így az enyémben is. Bár már több évtizede távol élek Angliától, még mindig nagyon szomorúan érint egy ilyen különleges ember elvesztése.
Annak lenne jogi akadálya, hogy így 68 évesen visszatelepüljön szülőföldjére Angliába?
Az igazság az, hogy semmiképpen nem kerülhetnék vissza Angliába, anélkül, hogy ne csukjanak börtönbe. Persze, ha ez nem így lenne, nagyon boldogan önként is visszamennék. De nem vagyok naív. Tudom, hogy jó néhány évet kellene rács mögött töltenem. Így aztán minden tőlem telhetőt meg fogok tenni annak érdekében, hogy ne kerüljek soha többi oda. Valahogy az az érzésem, hogy a börtönben nem élhetnék méltó angolként.
Ez az a kert, ahol jó idő esetén Mr. Bix napjainak jó részét tölti. A telek felett álló szállodát noha nem kifejezetten Bixre építették, de tagadhatatlan, hogy a hotel vendégei jó részének a csodálatos riói kilátás mellett Bix csöndes hétköznapjainak kifigyelését is meg kell fizetniük. Ahhoz mit szólt, hogy a nagyvonatrablás egy másik résztvevője, Buster Edwards föladta magát egy idő után, nem másért, mert felesége súlyos honvájtól szenvedett?
Buster Edwards egy egészen más történet. Tudom, hogy Mexikóba menekültek, és egy idő után a felesége nagyon elégedetlen volt a mexikói életformával. Ezt egyébként meg tudom érteni, ha valakit kiszakítanak a környezetéből, különösen azután, hogy kötődött korábbi lakhelyéhez, nagyon nehezen viseli.
Bármikor jutott arra a következtetésre, hogy Busternek volt igaza?
Oké. Lehet, hogy Buster Edwardsot meggyőzte a felesége, mert az asszonynak hiányzott Anglia, és nem bírta tovább Mexikóban. Miért tagadnám? Nekem is voltak olyan pillanataim Ausztráliában és Brazíliában is, amikor arra gondoltam, milyen csodás lenne visszatérni Angliába, és folytatni azt a megszokott életemet, amit a nagy vonatrablás előtt éltem. De aztán azt is beláttam, ez lehetetlenség. Ha Isten is úgy akarja, itt Brazíliában fogom eltölteni maradék éveimet, ha egyszer az elmúlt 27 évet is már itt töltöttem. Szeretem Brazíliát, a brazil embereket, itt született legkisebb fiam, itt éltem le életem egy jelentős szakaszát. Én már jó rabja vagyok, de boldog rabja, és már nem kéne akarok változtatni ezen. Természetesen voltak és vannak olyan pillanatok, amikor arra gondolok, hogy vissza kéne térnem feleségemhez és idősebb gyermekeimhez Ausztráliába, de az is megfordult már a fejemben, hogy haza kéne menni Angliába. Na persze, ez így is úgy is lehetetlenség.
Bár az 1963-as nagy vonatrablásról film is, regény is készült, én mégis kíváncsi voltam Bix úr saját verziójára. Elvégre ő volt ott.
1963-ban saját kis építési vállalkozásomat vezettem, amely körülbelül 12 embert foglalkoztatott. Sok munkánk volt, heti 7 napot dolgoztunk. Azonban meg kell mondjam, nem kerestünk túl sokat, sőt, mondhatnám egy idő után, ráfizetéses lett a cég. Jobb hián a banknál próbálkoztam egy kis hitelt kapni, hogy folytatni tudjam azt, amit elkezdtünk. Azonban pénzt nem adtak. Az jutott az eszembe, hogy felhívom régi barátomat, Bruce Reynoldsot, akit még 1952-53-ban ismertem meg a börtönben, és akivel azóta is tartottuk a kapcsolatot. Gondoltam, ő majd kisegít a bajból.
Egyúttal tehát ez azt jelenti, hogy ön már ifjúkorában is börtönben volt valamilyen jó tette miatt.
Bolti lopásért és betöréses rablásért ültem, de nem többet, mint 6 hónapot. Ha jól tudom, Bruce is valami hasonlót követett el. Akkoriban ott bent hamar rájöttünk, hogy rokon lelkek vagyunk, mind a ketten bűnözői ambíciókkal rendelkezünk. Persze, mert ilyen kérdésekről is szó volt ott bent, zenében, irodalomban is hasonló volt az ízlésünk is, mindketten imádtuk a lányokat. Akkor, amikor az ember fiatal és börtönben ül, főként két téma van. Azok a balhék, amelyekben nem vehettünk részt, és azok a lányok, akikkel nem bújhattunk ágyba.
Amikor először találkoztunk, az a börtönben volt. Rögtön feltűnt, hogy milyen kedves és vagány fickó ez a Ronnie. Az a típus, aki sohasem panaszkodott a sorsára. Mindenki nagyon kedvelte őt. Nekem már akkoriban is volt némi bűnözői múltam, ebből adódóan pénzem is. Ronnie-nak viszont ebből volt a legkevesebb. Berendezkedett polgári életmódra. Aztán 63-ban eljött hozzám, mert megszorult. Én akkor már kiterveltem a nagy vonatrablást, épp mozdonyvezetőt kerestem. Tehát Ronnie ott volt nálam, beszélgettünk. Azt mondta, neki el kell menni valamilyen Peterhez egy munkára, de elég titokzatos volt. Ki ez a Peter? Kérdeztem. Megbízom, akinek most építek valamit, és aki egyébként mozdonyvezető. Igazán mozdonyvezető? Kérdeztem vissza. Ha beszervezed, te is részt vehetsz a vonatrablásban.
A véletlen hozta úgy, hogy éppen akkor építkezési vállalkozóként egy öreg masinisztának, Peternek a házán dolgoztam. Peter házának az utcára néző ablakait kellett kicserélni. Azt persze nem tudtam, hogy Peter hajlandó lesz-e rossz útra térni vagy sem, de megígértem Rusznak, hogy megpróbálom beszervezni. Magam is meglepődtem, hogy nem kellett sokat beszélnem az öregnek. Hamar benne volt a dologban. Bruce azt mondta, a feladatod az lesz a vonatrablás során, hogy mindvégig vigyázz az öregre, te felelsz érte.
Reynolds, ahogy mondták, az agy, tehát a nagy vonatrablás szellemi vezére és kitalálója, egy a postán dolgozó cinkosától megtudta, hogy augusztus 6 és 8-a között, tehát 1963-ban, különösen nagyértékű szállítmánnyal fog közlekedni a Glasgow-ból Londonba tartó királyi vasút postakocsia. 1 000 000 fontra számítottak, ami egyes számítások szerint mai árfolyamon megfelelne körülbelül 11 millió fontnak, azaz több mint 3 milliárd forintnak. Mr. Big szerint azonban ez az összeg ma inkább lenne körülbelül 30 millió dollár, azaz 6 milliárdnál is kicsit több forint. Mégis ez hogy fordulhatott elő, hogy a mozdonyvezető, akit éppen ön beszervezett, képtelen volt az akcióban, hogy mondjam, a helyzet magaslatán maradni, azaz képtelen volt az elrabolt vonatot vezetni.
A rabláskor mindenki nagyon ideges volt, érted? Az öreg mozdonyvezető Peter beült a vezetőülésbe, azonban a mozdony légnyomás rendszere meghibásodott, mert a mozdonyt és az azt követő pénzszállítóvagont lecsatoltuk. Emiatt csökkent a nyomás a rendszerben, és én meg az öreg arra vártunk, hogy a légnyomásmutató eléri a megfelelő szintet, hogy aztán a féket kiengedhessük és induljunk. Ám egyik társunk, Gordon Goody idegességében rám rivalt. Az öreg nem ért ehhez az istenvertegéphez, húzzon el onnan, majd az eredeti vezető tovább vezeti a vonatot. Én hiába magyaráztam, hogy a féknyomásra kell várnunk. Gordon csak ordibált, cseszd meg a nyomást, az öreg húzzon el innen, amíg szépen van. Az én emberemet pedig erőszakkal kiparancsolták a vezetőülésből, ettől persze ő nagyon zavart lett. Nem maradt más választásunk, mint hogy a régi masinista vezesse el a vonatot a Bridego hídig. Tehát egész egyszerűen nem hagyták, hogy az öreg elvégezze azt, amire a megbízatása szólt.
Ha jól emlékszem az ön könyvére, az eredeti mozdonyvezető csak erőszakkal lehetett rávenni arra, hogy vezesse a mozdonyt. Az egyetlen erőszak a vele szemben alkalmazott erőszak volt a vonatrablás alkalmával?
Persze megfenyegették, hogy ha nem vezeti a vonatot, könnyen bajra eshet. Előtte már egyik társam egyszer erősen fejbe is verte. Ez volt valóban az egyetlen erőszakos tettünk, tehát volt mitől tartania a szerencsétlennek. Természetesen engedelmeskedett, így aztán ő, Jack Mills, az eredeti mozdonyvezető vezette a mozdonyt egészen a hídig, ahol mi lepakoltuk a több tucat pénzzel teli zsákot.
Ahogy a mesében. A vártnál messze több volt a zsákmány, összesen, puskáznom kell hozzá, 2.631.784 font, amiből a rendőrség csak 343.000 fontot volt képes visszaszerezni. A National Economic közgazdászai szerint, ha 2,6 millió fontot akkor elhelyezték volna egy kamatozó bankszámlán, ma 49 millió fontot érne ez az összeg, tehát körülbelül 19 milliárd forintot. De ha egy akkor is már létezett befektetési alapra bízták volna a zsákmányolt pénz kezelését, már az értéke akár 36 milliárd forintra is rúghatna. Így és úgy is rengeteg pénz sikerült zsákmányolniuk, olyannyira, hogy a Guinness Rekordok könyvében máig az 1963-as postakocsi rablás a legnagyobb vonatrablás.
Az összes pénzt rejtek helyre vittük a Leatherslade farmra, ott fölvágtuk a zsákokat, és öt ember nem győzte számolni a pénzt, annyi volt belőle. Emlékszem, a kötegeket a fal mellé rakták, és amikor a pénzszámolók elérkeztek az első 1 millió fontig, minden társamat, így engem is behívtak, hogy lássuk, hogy is néz ki 1 millió font. Az egyik srác twistelt örömében, a másik az I Like It sláger refrénjét énekelte. Tehát eufória és boldogság töltött el mindenkit, hiszen senki nem látott még közülünk 1 millió fontot. Persze ennél még sokkal több volt, mert mint később kiderült, ez csak a végösszegnek alig valamivel több, mint a fele volt.
A Scotland Yardnál Jack Sleepert, a Bixel csak nem egyidős rendőrfelügyelőt bízták meg a nyomozás irányításával. Az ambiciózus rendőr az életét tette föl, hogy kézre kerítse a tetteseket, hiszen az ügyből egyre komolyabb politikai bonyodalom lett. Az akkor kormányon volt konzervatív párt egyéb okokból is a krízisét élte. A kormány tehát példás bűnüldöző szigorával akarta visszaadni a nép egyre inkább fogyatkozó hitét.
Ez világra szóló bűntének tűnt, olyannak, amelynek előzménye nem igen volt a világ bűnügyeinek történetében. Az igazság az, hogy sok könnyelműséget is elkövetett a királyi vasút. Már eleve az, hogy a kocsik oldalára jókora, legalább 2 méteres betűkkel ki volt írva, hogy nagy értékű szállítmány. Aztán nem volt a vonaton telefon, de nem volt rádió összeköttetés sem. Tehát a vészhelyzetben senkivel nem voltak képesek kommunikálni. Mindez bizony felelőtlenség volt, nagyon nagy felelőtlenség.
Hogy ment a zsákmány szétosztása önök között? Egyáltalán nem volt konfliktus a rablók között, amiatt, hogy hogyan osszák föl a zsákmányt, milyen arányban egyenlően van, vagy egyenlőtlenül?
Nem, mert nagyon demokratikus módon már a rablás előtt eldöntöttük, hogy mindenki egyenlő részt kap, kivéve a vonatvezetőt. Neki 40 000 fontot ígértek társaim. Mindenki más egyenlően részesedett, ami azt jelentette, hogy körülbelül 147 000 font jutott személyenként.
Hogy olyan fegyelmezetlenek voltak a bujkálás időszakában, hogy a rejtek helyen még az új lenyomatukat is otthagyták, amit aztán később a rendőrség megtalált?
Az eredeti terv szerint a farmon rejtőzködve 2 hetet töltöttünk volna. Arra gondoltunk, megvárjuk, hogy minden elcsendesüljön. Azonban hallgattuk a rádiót, és hallottuk, hogy a rablás területétől számított 30 mérföldes körzetben átkutatják a területet. Mivel a mitanyánk is ebbe a körbe esett bele, a lehető leggyorsabban el kellett hagynunk a farmot. De mert minden a vonatrablással kapcsolatos kérdést szavazással döntöttünk el, Bruce Reynolds ezt is szavazásra tette föl. Meneküljünk-e gyorsan, vagy maradjunk? Persze mindenki arra szavazott, hogy mentsük a bőrünket, amíg lehet. Azonban elkövettünk jó néhány hibát, például, hogy nem viseltünk kesztyűt mindvégig, amíg a farmon voltunk. Nyilván arra gondoltunk, hogy majd, ha elmegyünk, letörölgetünk, vagy felgyújtjuk az egész tanyát. Itt semmilyen új lenyomatot nem találhattak volna a rendőrök. Érdekes módon társaim közül 4 azt mondogatták, hogy ők semmiképpen nem veszik le a kesztyűjüket, még akkor sem, ha vécére mennek. Ezt épp így mondták, mert ők nem akarnak nyomot hagyni maguk után. Nekik lett igazuk. Ezt a 4-1-mert ugyanis sohasem kapták el. A többiek szerte a tanyán mindenütt ott hagyták új lenyomatukat, a mosdón, a szószós üvegen, a kilincsen, amit aztán a Scotland Yard megtalált. Ma már belátom, hogy ez nagyon ostoba hiba volt. De hát, ahogy mondják, a bűnözők mindig hagynak valami apró nyomot maguk után, amit aztán a rendőrség követni tud. Tökéletes bűntény, mint tudjuk, nincs, vagy nagyon ritka.
Ugyancsak olvasni lehetett, vagy az ön könyvében, vagy valamelyik cikkben, hogy ugye ön ezen a tanyán ünnepelte születésnapját rögtön a vonatrablást követően. Most már csak az érdekel, hogy előre vittek netán behűtött pezsgőt, és szóval ennyire körültekintők, illetve ennyire felkészültek voltak, és biztosak persze a győzelmükben, a sikerükben?
Nem volt semmilyen pezsgő. Legfeljebb meleg sört ihattunk. Egyébként az egyik társunkat épp ez buktatta le. Londonból jövet ugyanis vett valahol sok doboz sört, és az egyik sörös dobozon rajta maradt az új lenyomata. Nem kell mondanom, a sörös dobozokat ugyancsak a tanyán felejtettük. Ráadásul a boltos, akiről a sört vette, felismerte őt, és az azonosításnál rögtön kiválasztotta. De semmilyen pezsgő nem volt, amivel a születésnapomat megünnepeltük volna. Különben is csak Bruce Reynolds tudta, hogy a vonatrablás napján van a születésnapom. Amikor ezt szóba hozta, természetesen minden társam gratulált, és adott egy-egy 5 fontost. De hát ez csak olyan vicc volt, olyan gesztus. Elnézést, álljunk meg egy pillanatra, nagyon kell pisilnem, ki kell mennem, ugye megérti?
Bix úr nem igen zavartatja magát. Megtanulta már, hogyan mutatkozhat nagyon is emberinek. Érdeklődésemet természetesen mit sem befolyásolja a közjáték, sőt, kifejezetten tetszik ez a közvetlenség. Ami pedig a tényeket illeti, a vonatrabló banda jó részét Slipper felügyelő 1-2 héten belül fülön csípte.
Csak Charmian és a gyerekek voltak otthon, és mi jóval korábban érkeztünk, mint ahogy Bix várható volt. Egyszer csak hallottuk, megáll egy autó a ház előtt. Majd Bix gyanútlanul belépett a lakásba. Amint betoppant, egy csomó kollégám rávetette magát. Ő semmiféle ellenállást nem tanúsított. Meglepett, hogy ez a Bix nem egy elvetemült bűnöző, semmi handabandázás. Ő tényleg úgy viselkedett, mint egy magára valamit is adó vagány fickó.
Elkapták, és önt is 30 évi börtönre ítélték, és börtönbe épp abba került, ahol ifjúkorában is egy rövid időt töltött. Hogy sikerült onnan megszöknie?
Ez hosszú történet, de érdekes. Volt a börtönben egy Paul Seymour nevű elítélt, akivel jobban lettem, és aki mindenáron meg akart attól kímélni, hogy 30 évig raboskodjak. Azt mondta, nem kér pénzt érte, de hadd tegye meg azt a szívességet, hogy kiszabadítok a börtönből, mert szerinte ostoba igazságtalanság az, hogy én 30 évet kaptam a rablásért. Neki még egy éve volt hátra a büntetésből, és bizony ezt az egy kerek évet a szökésem megtervezésével töltöttük. Először helikopteres szökésre gondoltunk, amikor megkérdeztem őt, hogy milyen magas egy bútorszállító autó. Ő inkább egy teherautót javasolt, ami társaival kint megvétetett körülbelül 60 fontért. Kivágatta a teherautó tetejét, egy emelőt rakatott bele, amelyről 2 kötélhágcsót lehetett átdobni. Azért 2-t, mert egy másik fegyenc is velem szökött. A megbeszélt időben sajnos esett az eső, és elmaradt a szokásos napi börtönséta. De megbeszéltük, hogy lesz úgynevezett esőnap is. Tehát, hogy rossz idő esetén másnap újból megkíséreljük a szökést. És 1965. július 8-ának gyönyörű napján sikerrel átmásztunk a kerítésen.
Ronald Bix ettől kezdve úgy volt kénytelen saját életére tekinteni, mint egy fordulatos kalandregényre. Országról országra szökött, az áhított végleges szabadság reményében. Mr. Bix, hitte abban, ebben a periódusban, hogy a pénz, amit szerzett a rablás során, így módon kitart élete végéig?
Amikor megláttam azt a halom pénzt, ami az enyém volt, ez ma körülbelül 2 millió dollár lenne, úgy tűnt, ez bőven elég lesz egy boldog élethez, különösképpen, ha kamataztatom, vagy esetleg be is fektetem. Annyira biztos voltam abban, hogy egész életemben ki fog tartani az összeg, hogy még egy csomó barátomnak adtam is belőle. 5000 fontot az egyiknek azzal, hogy te jó srác vagy, 5000 fontot a másiknak azzal, hogy neked szükséged van rá.
Jó szívű ember volt ezek szerint. Valójában meddig tudott megélni abból, amit idézőjelben szólva keresett módon?
Még mielőtt börtönbe kerültem, 4 barátomnál helyeztem el a pénzt. Nem akartam mindent egy lapra feltenni. Bár bizalmas barátaim voltak az illetők, de azt is tudtam, ha valaki lopott pénzre vigyáz, annak ugyancsak tisztességtelennek kell lennie. Az ezzel járó kockázatot pedig vállaltam. Amikor 1966 közepén feleségem utánam 6 hónappal Ausztráliába érkezett, a pénz maradékával, a 147 ezer fontból már csak 7 ezer maradt. Menet közben elköltöttem 140 ezeret szinte egy pillanat alatt. Majd 40 ezer fontot fizettem,
Azért, hogy kiszabadítsalak Angliából, plastikai műtétet végezzenek az arcomon, és tovább utazhassam Ausztráliába. 30 000 fontot befektettem az ügyvédemnél, amiből aztán hogy nem csak 9 000 maradt. 17 000 fontot költöttem arra, hogy feleségem és két gyermekem utánam jöjjenek. A többit szétszórtam a barátaim között, tehát hiszi vagy nem, 1966 közepén már el kellett mennem dolgozni.
Tehát nem ment minden olyan könnyen. Szökése után Bix arcplasztikai műtétnek vetette alá magát, hogy könnyebben el tudjon tűnni a hatóságok szeme elől.
Tudja, a rendőröknek az aktákban megvolt az arcképem és az új lenyomatom is. Volt egy illegális szervezet Angliában, amely tökéletes szöktetésekre szakosodott. 40 000 fontért mindent elintéztek, beleértve a plasztikai műtétet is. Ma már azt mondom, talán nem lett volna szükségem arcműtétre, de akkoriban, bár nem volt hétköznapi, egy bűnözőnél divatos megoldás volt ez. Így döntöttem én is emellett.
Egyébként fájdalmas volt az arcplasztika?
Nagyon-nagyon fájdalmas volt, senkinek sem ajánlanám. Inkább legyél ronda, mint hogy plasztikai műtétet végeztes magadon. Egyébként akkoriban az orvosok el akarták távolítani az új lenyomatomat is. Ujjanként 1000 fontért. De ezt már nem engedtem, hiszen mégiscsak gyanút keltett volna, ha eltűnt volna az új lenyomatom.
A nagy vonatrabló elszakadva családjától országról országra szökött, míg nem egy barátja hívja Ausztráliába, hogy ez egy olyan ország, amit épp neki találtak ki. Nem sokára meg is érkezett, természetesen a sokadik hamis néven és a sokadik hamis útlevéllel. Na de, ha egyszer ugye arcműtéten esett áll, álneve volt. Mégis hogy lebukott Ausztráliában?
Nem hiszem, hogy hibát követtem el, hanem amikor Bruce Reynoldsot 5 évvel később elfogták, a felesége cikket írtam menekülésükről, és a cikk mellett fényképek is szerepeltek, például az enyém is. Én akkor éppen egy vendégházat működtettem Melbourneben, és az egyik vendégem felesége olvasta ezt a bizonyos cikket, majd egy riporter ismerősének felhívta a figyelmét arra, hogy ez a fickó a képen nagyon hasonlít rám. Mire ez a riporter a következő rádió műsorában csak úgy poénból megemlítette, hogy szerinte a nagy vonatrablás egyik résztvevője itt él Melbourneben. A rendőrség azonnal felfigyelt erre. De megint szerencsém volt, mivel az egyik helyi tévétársaság műsorában bemondták, hogy a rendőrség gyanít valamit. Erre az egyik barátom szólt, hogy meneküljek. Nekem azonban akkor már elegem volt az örökös szökésekből, és azt mondtam a feleségemnek, nem vagyok hajlandó többé menekülni. Az asszony azonban csak megintett egyet, összecsomagolt és kiadta a parancsot. Holnap reggel indulnod kell.
Amikor két kollégám utána ment Ausztráliába, Bix felesége, Charmian, elbújtotta férjét egy ismerősük hétvégi házába. Utána, bár az asszonyt kihallgatták, egyetlen szóval sem szólta el magát. Nagyon szimpatikus asszonynak bizonyult, legalábbis abból a szempontból, hogy kiállt a férje mellett mindvégig, jóban és rosszban.
Nem teketóriáztunk. Ahogy volt egy kis lehetőség és apadt a rendőrség figyelme, kivittem Ronit a repülőtérre. Egy közeli motelban bújtattam el, bízva abban, hogy egyszer csak meg tud szökni az országból. Abban maradtunk, hogy telefonálunk egymásnak, és ha lehet, titokban találkozunk is, mindaddig, amíg el nem megy. Tehát még aznap éppen készültem vissza a motelba, amikor váratlanul rendőrök lepték el a lakást, és őt keresték. Ha fél órával később jönnek és követnek, bizony könnyen lebuktathattam volna Ronit, hiszen oda vezettem volna őket a motelhez. De ők elhibázták. Hamarabb jöttek. Jobb hián engem kísértek be a rendőrségre, és közölték, hogy rendőri felügyelet alá helyeznek. Ettől kezdve, akárhová mentem, mindenütt követtek. Csak nagyon kevés hely jött számításba férjem menekülése szempontjából. Olyan országokra gondolhattunk, ahol nincs kiadatási lehetőség. Miután átnéztünk egy csomó utazási prospektust, Brazíliát, Rio de Janeiro-t választotta. Ő mindig azt hangoztatta, ha minden oké, ti úgyis utánam jöttök, és ott újra együtt lehet majd a család.
Úgy tűnt tehát, hogy minden rendeződött Bix körül. Azonban braziliai tartózkodása első heteiben levele érkezett, amiben az ugyancsak álnéven Ausztráliában élő felesége megírta, hogy Bix egyik gyermeke, Nikki, egy autóbalesetben meghalt. Ronald Biggs-et depresszió gyötörte. Először és talán utoljára bujkálása során fel akarta adni magát.
A legnagyobb fiunk, Nikki, mellettem ült az első ülésen, 10 éves volt. Mondtam neki, kösse be a biztonsági övét. Egyszer csak láttam, hogy balról közeledik egy másik kocsi, és az az autó a kereszteződéshez közeledve sem lassított. Már csak a hatalmas csattanásra emlékszem. A mi autónk 2-szer is megpördült a levegőben. Amikor magamhoz tértem, láttam, hogy ez az másik autó épp Nikki oldalán csapódott be. Azt kívántam, bár csak én haltam volna meg. Több mint 20 éve történt. De még mindig nagyon fáj. És a legborzasztóbb az volt, amikor Roninak meg kellett írni mindent.
El akartam adni a sztorimat a Daily Express című újságnak, mert olyan nagyon kilátástalannak láttam a helyzetet. Minden összecsapott a fejem felett. Ráadásul itt Brazíliában tartózkodási engedélyem sem volt. Egyre depressziósabb lettem a fiam halála miatt is, és ekkor egyre inkább azt gondoltam, hogy feladom magam a rendőrségen. Egy barátomtól, aki éppen hazaindult Angliába, azt kértem, hogy szerezzen egy újságot, amelyiket érdekli az én sztorim. A Daily Express 35 000 fontot kínált érte. De ők sajnos átvertek. Azt tervelték ki, hogy a riporterükkel együtt jön a Scotland Yard is, és itt kint letartóztatnak. Amikor ezt megtudtam, újból mindent megtettem azért, hogy ne kerüljek vissza.
Már tehát előkészületben volt a Daily Express Report, amikor az interjú során a rendőrök nagy zörejjel betörték az ajtót, és előzönlötte a helységet, vagy 4 tucat rendőr, élükön a főfelügyelővel, Jack Sleeperrel. Nyilvánvalóvá vált, hogy a riporterek együttműködtek a rendőrséggel. Biggs letartóztatásakor azt hangoztatta, bánjanak vele tisztességesen, mert éppen feladni készült magát, ezért született az interjú is. A főfelügyelő azonban az előzmények ismeretében már nemigen hitt neki, azonban, mint addig életében mindig, a szerencse megint kisegítette Biggs-et, egy életmentő ötletet kapott a börtönben.
Az egyik cellatársam nagyjából ismerte a sztorimat, és azt ajánlotta, hogy szerezzek egy brazil gyereket, akkor megúszom a kiadatást. Így biztatott. Rabolja egy gyereket, bármilyen színű lehet, csak brazil legyen. Aztán pedig ragaszkodj ahhoz, hogy mindig is a tied volt ez a gyerek. De lehet, hogy még nem mondtam, én igen szerencsés ember vagyok. Éppen az elrablásom reggelén említette újdonsült barátnőm, lehet, hogy terhes. Ha terhes tőled egy brazil lány, az a legjobb, mondta ez a bizonyos cellatársam. Másnap Raimunda, a barátnőm, bejött a börtönbe. Én megkérdeztem tőle, hogy tényleg terhese. Igennel válaszolt. Ez lett brazíliai szabadságom kezdete, az ötletadó cellatárs pedig soron következő fiam keresztapja.
Ez a negyedik gyereke lett szabadságának a záloga.
Így igaz. Akkoriban itt Brazíliában Mike-ot mindenki a megmentőmnek hívta.
Kényelmesebb volt attól kezdve az élete, hogy itt Brazíliában végül is kiderült önről, hogy kicsoda, és minden következmények nélkül már önnön maga élhette saját sorsát tovább?
90 napot kellett a börtönben töltenem, amíg a brazil hatóságok megkegyelmeztek. Az akkori védőügyvédem, aki egyébként itt ma az igazságügyminiszter, úgynevezett családi bíróság előtt megeskedett arra, hogy valóban én vagyok Raimunda gyerekének az apja. Aztán elengedtek, és azóta sem volt több gondom a hatóságokkal, kivéve, hogy nem dolgozhattam. Illetve még most sem dolgozhatom, mert jogilag ezt nem teszik lehetővé.
Amikor letartóztatták Ronaldot, azonnal repülőre ültem, és elmentem Rióba. Hát, ha tudok neki segíteni. Megdöbbentem a hírtől, ami fogadott. A férjemnek akkor már volt egy új élettársa. Őt egy népszerű szórakozó helyen ismerte meg, és a nő gyermeket várt a férjemtől. Bár ő még mindig azt hangoztatta, hogy engem szeret, meg hogy még újra összeállhat a család. Ma már persze azt mondom, milyen naív is voltam, de mert el akartam hinni, hát elhittem. Amikor meglátogattam a rendőrségi fogdában, azzal állt elő, lehet, hogy a kényszer úgy hozza, hogy ezt az új nőt, Raimundának hívták, el kell vennie feleségül. Brazília katolikus ország. Gyereket vártak, tehát úgy gondolta, és ezt mondta is, lehet, hogy feleségül veszi Raimundát, és akkor el kell válnunk. Megkért, én adjam be a vállókeresetet.
Tehát Ronald Biggs újra szabad, és ettől kezdve már valóságos médiasztár. Talán mert, mint hallottuk, munkavállalási engedélyt nem kapott, talán mert így volt kényelmesebb, abból élt, hogy igen gyakran eladta a sztoriát. Mennyiért adja el magát?
Nem tudom, hogy ez-e a legjobb kifejezés, hogy eladom magam. Minden esetre valahogy léteznem kell. Például gyakran fogadok turistákat, személyenként 60 dollárt kérek tőlük. Írtam már dalszövegeket, punk, illetve rock együtteseknek, szerepeltem videoklipen és játékfilmben, és ha interjút adok, vagy dokumentumfilm készül rólam, azokért ugyancsak pénzt kérek. Tudja, egyik napról a másikra élek, ami sok bizonytalansággal jár. Vannak időszakok, amikor nagyon szegény vagyok. Olyankor kikapcsolják a telefont és az áramot a lakásomból, aztán meg hál' Istennek valami történik, és visszakapcsolják. Így élek immáron 27 éve.
Poplemezen énekelt, számos játékfilmben szerepelt, tehát tényleg médiasztárra lett. Ami a hivatalos brazil politikát illeti, meglehetősen furcsán vannak vele. Nem igen dicsekszenek, de nem is igen zaklatják. Ne haragudjon, talán ezt is meg kell kérdeznem, hogy van némi lelkiismeret furdalása első felesége miatt, akinek hát nagyjából, szépíthetem az igazságot, de mégis így van, tönkretette az életét, hiszen állandó menekülésre kényszerítette, másfelől pedig a gyerekneveléssel telt az ideje, mert ez mind-mind ugye ráhárult.
Sajnálom mindezt, de alapvetően a feleségem ösztönzésére menekültem mindig tovább és tovább. Én kész voltam arra, hogy bedobjam a törölközőt többször is, de ő ezt nem engedte. Hogy én tönkretettem volna az életét? Hát, nem is tudom. Inkább azt mondanám, hogy ostoba döntés volt, hogy részt vegyek a nagy vonatrablásban, és egyáltalán az azt követő világcsavargásban. Csak azért, mert egy kis pénze volt szükségem, ami átsegített egy nehéz helyzeten.
Bocsánat, egy pillanatra. Tehát ma már azt állítja, hogy rossz ötlet volt, hogy részt vett a rablásban? Jól értettem?
Igen, megbántam, mert tönkretette azt a boldogságot, amiben 1963-ig éltünk. Egy gyenge pillanatomban adtam a fejem a rablásra, de ugyanakkor egy csali is volt a damil végén, az a 147 ezer font, ami úgy tűnt megoldja egész életemre a problémámat. De hát az apró problémák helyett egy jó nagy keletkezett, és az életem eddigi 27 évét, meg a hátralévő részét üldöztetésben kell élnem. Így történt. Ez az én hibám. Vállalnom kell minden következményével. Ami pedig a feleségemet illeti, tudom, hogy még mindig szeret engem, mint ahogy én is szeretem őt, és szeretem a gyerekeimet. Egyébként nem is olyan régen járt itt nálam, és akkor is beszélgettünk arról, hogy lett volna jobb. Az nem megvalósítható, hogy ő itt éljen, hiszen már minden Ausztráliához köti, foglalkozása, barátai és minden. Én pedig nem tudom elhagyni Brazíliát, mert akkor vissza kellene mennem a börtönbe. Ha 10-14 évet kellene még leülnöm, amit talán túl sem élnék, egyiknek sem lenne jó. Így aztán gyakran telefonálunk, egymásnak levelezünk, de sajnos csak a távolból szerethetjük egymást.
Látva új élettársát, megkérdeztem tőle, hogy szeret-e még. Erre ő kerekperec kijelentette, már nem úgy, mint korábban. Tudja, gyakran úgy érzem, mintha rám is büntetést szabtak volna ki. Egyre inkább azt gondolom, hogy Ronald életének vagyok a része, és már rég nem a saját életemet éltem. Mit tegyek? Ez adatott.
Tulajdonképpen a másik két fia, vagy az első két fia mindenképpen tudja az ön történetét, de Mike is, akivel ugye itt él Brazíliában, és ettől a bizonyos táncosnőtől való, ő meg aztán végképp beleszületett az ön történetébe. Az ágya szélén mesélte el a nagyvonatrablás históriáját a fiának?
Ha erre célos, sosem titkoltam el semmit Mike elől. Ő tényleg együtt élt az én történetemmel, látta a sok riportot, olvasta a cikkeket rólam, tehát tudja, hogy milyen ember is az apja. Egyszer, amikor valami miatt kritizáltam őt, így védekezett. Nézd, apa, én egy tolvajnak és egy striptease táncos nőnek vagyok a fia. Ehhez képest egész jól teljesítettem.
Na, éppen ezt akarom kérdezni, hogy az egy percig sem bántotta, hogy egyik fia számára sem lehetett követendő példaképen?
Mint minden apa, én is a legjobbat akartam a gyerekeimnek, és persze, hogy szerettem volna, ha példaképük leszek. De így is nagyon boldog vagyok attól, hogy Chris és Farley felnőttek, és hogy Mike is növekszik. Egészen biztos lehetek abban, hogy egyikünk sem lépne le a helyes útról. Ahogy elnézem őket, nem fognak sokat keresni, de talán viszik valamire az életben.
Mr. Bix napjai, ahogy láttam, elég unalmasan telnek. Ha nincs előjegyzett látogató, kicsit biliárdozik a néhány éve megismert közeli baráttal, válaszol a családi levelekre, lelemegy a két utcával odébb található kocsmába, majd délutánonként kutyáját, Blitzet mindig szájon csókolja, az estét pedig olvasással fejezi be. 33 éve teljes mértékben becsületesen él. Visszamenőlegesen, amikor az életét végig gondolja, van némi bűntudata?
Talán egy kicsi.
Egy kicsi. Összesen ekkora?
Egy ilyen icipici.
Ronald Bix jó ember vagy rossz ember?
Ronald Bix sosem volt rossz ember, még ha egyesek gazembernek is tartják. Ha egy étteremben a mosdóba mégy, de előtte felakasztod a jacketet és valaki kilopja a pénzedet belőle, az a valaki nem gazember, csak egy tolvaj. Gazember az, aki lelő, leszúr, és utána még a pénzedet is elveszi. Őszintén mondom, sosem követtem el olyat, amit gonosz cselekedetnek lehetne nevezni. Arra pedig igenis büszke vagyok, még ha előzőleg azt mondtam is, hogy bántam, hogy valaha ott lehettem a nagy vonatrablásnál.
Ami Ronald Bix jövőjét illeti, meglehetősen bizonytalan. Lehet, hogy újabb, bár nem önként vállalt kaland előtt áll, mivel Brazília a közelmúltban aláírta a Nagy-Britániával 1995-ben parafált kiadatási szerződést. Ha ezt a hatóságok tényleg komolyan veszik, előfordulhat, hogy ennek a kedves sirkefogónak otthon, Angliában ismét bíróság elé kell állni.
Angliai ügyvédem azt állítja, hogy már elkészült az a dokumentum, ami hivatalosan is indítványozza kiadatásomat. Igazából, ha a brazil hatóságok betartják saját törvényeiket, akkor itt kell, hogy maradjak, mert az általam elkövetett bűnre kiszabható maximális idő a brazil törvények szerint már eltelt. Márpedig miután itt élek, rám is a brazil törvények vonatkoznak. Csak egy dolog miatt nem tudok nyugodtan aludni. Ha az angolok mégis kikérnek, a brazil hivatalos elbírálásig egy helyi törvény szerint legalábbis őrizetben kell tartani a kikért személyt.
Egyébként, ha mégiscsak visszakerülne Angliába, még börtönbe kellene vonulnia?
Igen, azt hiszem börtön várna rám, mert miután a 30-ból 28 év még fennmaradt a büntetésemből, legalább 14 évet le kellene töltenem. Na persze, angliai ügyvédeim visszakerülésemkor indítványoznák az ügy újra tárgyalását. Talán az a bíróság előtti szempont lenne, hogy most sokkal idősebb vagyok, mint amikor elítéltek, és új döntést hoznának arra vonatkozóan, hogy még mennyi időt kell börtönben töltenem.
Amennyiben Bix visszatér Angliába magától vagy kényszerből, egyértelmű, hogy börtönbe kell kerülnie. Persze nem azt mondom, hogy le kellene vele töltetni a hátralévő 28 évet, de mondjuk 4-5 évre feltétlenül rács mögött a helye, hogy valamennyire mégiscsak bűnhődjék tettéért.
Charmian, Mr. Bix első és egyetlen felesége, máig Melbourne-ben él, időközben egyetemet végzett, és ma egy cégnél PR menedzserként dolgozik. A két fiú szintén Ausztráliában telepedett le, mindketten megnősültek, de egyikük gyorsan el is vált. Mr. Bix hangoztatja, hogy nagyon szeretné, ha már valamelyik legalább nagypapává tenni. Raimunda, Mr. Biggs utolsó élettársa, Zürichbe költözött, egy nála 20 évvel fiatalabb fiúval kötötte össze az életét, szintén született egy fiú gyermekük. Ami a nagy vonatrabló banda többi tagját illeti, már rég szabadlábon vannak, ki nyugdíjasként, ki vállalkozóként tengeti az életét. A 11 ismert tagból Charlie Wilson, Buster Edwards, Bill Ball és valószínűleg az öreg vasutas már nincsenek az élők sorában. Mr. Biggs és fia együtt laknak itt, Rio de Janeiroban. Fia 23 éves, és hogy apja hangoztatja, nincs is jobb az apa-fiúi barátságnál, rá a legbüszkébb életében. Csak azt nem tudom eldönteni, és ugye beszélgettünk itt jó néhány napot most az elmúlt időszakban, hogy boldog ember vagy sem.
Feltétlenül boldog vagyok, hiszen az életben minden körülmények között megpróbáltam boldog lenni. Mindig optimistán tekintettem a jövőm felé. Sose hagytam, hogy bármi is letörjön. Amikor kiszabták rám a 30 éves börtönbüntetést, első kétségbeesésemben például nevettem. Nem érdemeltem meg a 30 évet, az biztos. Nem öltem embert. Nem fettem fel államtitkot. Csak egy kis pénzt loptam. Most mondja meg, ez olyan nagy ügy.